A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma a főváros 150. születésnapja, vagyis Pest-Buda és Óbuda egyesítésének kerekévfordulója alkalmából átfogó kiállításon tárja a közönség elé Budapest divattörténetének elmúlt másfél évszázadát. A vonalban dr. Szatmári Judit Anna, a kiállítás kurátora. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Én is üdvözlöm a hallgatókat is, és Önt is. Köszönöm a lehetőséget.
A Divat és Város című tárlat jövő pénteken nyílik meg. Mi mindent mutatnak be?
Hát szinte mindent, ami az elmúlt 150 évben Budapesten a divatban történt. Tényleg nagyon-nagyon színes a palettánk, válfától kezdve a leggyönyörűbb szecessziós darabokon át sok mindenféle tárgyal találkozhatnak majd a látogatók, hiszen éppen az volt a cél, hogy ne csak szép ruhák legyenek, hanem olyan dokumentumok, tehát olyan tükrei az elmúlt 150 év budapesti divatjának, amik valóban változatosak, úgyhogy tényleg férfi, női, gyerek, minden előfordul, és ugye nem csak a divat, szóval nem csak maga a divat változás követhető majd nyomon, hanem attól budapesti ez a történet, hogy a készítők, a szalonok, az áruházak, tehát mindaz, ahol az emberek itt egyáltalán ruhákat vehettek maguknak, vagy készítethettek maguknak, azok is megjelennek.
Melyik a legizgalmasabb korszak a divat szempontjából Budapesten?
Hát az én számomra minden korszak izgalmas, mert én úgy gondolkodom a divatról, hogy ez minden esetben tükre annak a korszaknak. Tehát nem elsősorban és kizárólag a divat az érdekes, hanem maga komplexen az az időszak, vagy az az idő pillanat, amit az adott ruhadarab reprezentál. És ugye annak az egész társadalmi, gazdasági, technikai fejlettsége, környezete az mind kiolvasható az adott ruhadarabból is. Tehát ilyen módon szinte minden ruhadarab tud izgalmas lenni. Hát az én szívemhez nagyon közel állnak a gyönyörű szecessziós darabjaink, mert abból igazán gazdag a gyűjtemény, és abból ezeket meg is tudjuk mutatni. Tehát tényleg több olyan, hát olyan nagyon más világ volt még az a mi öltözködésünkhöz képest, amihez hozzá vagyunk szokva. Tehát minden, ami az első világháború előtti, az egy nagyon más világot mutat, és ebben a szecessziós időszak a leggazdagabb a kiállításban is, és a gyűjteményben is, úgyhogy azt én mindenképpen kiemelném, de hát természetesen egy 20-as évekbeli csillogó Charleston ruha, vagy egy május egy ruhagyár kosztüm a 80-as évekből, azért azok is nagyon szép példái a magyar divatipar teljesítményének is, meg az akkori divatnak is. Úgyhogy az én számomra nagyon sok különleges darab van, és remélem, hogy a látogatók is szeretni fognak, vagy megszeretnek egy-egy darabot, hiszen mindenkinek más fogja azt a kis csengőt megszólaltatni a fejében, hogy az én anyukámnak is volt ilyen, vagy éppen valamilyen családi fotón látott hasonlót. Tehát szerintem mindenki másra fog rezonálni. Tényleg a koronázási, vagy a milleniumi dísz magyaroktól kezdve a világválságot jelképező házmester által hordott szöpenyig nagyon nagy a paletta, úgyhogy mindenki mással fog talán tudni azonosulni. Én azt remélem, hogy éppen ez lesz a különleges.
A ruhák ugye mesélnek a múltunkról, de mi mindenre lehet következtetni?
Elsősorban az emberek akkori életmódjára, tehát mind arra a világra, ami az akkori embereket körülvette, és ugye ezt lehet társadalmi szinten nézni, de lehet az egyén szintjén is nézni. Nyilván minél többet tudunk egy konkrét ruha múltjáról, annál pontosabban tudjuk azt, hogy mi mindent tükröz, vagy mi mindent reprezentál, de ha semmit nem tudunk róla, már olyan értelemben, hogy nem tudjuk, kié volt, ki viselte, milyen alkalomból, akkor is mesél arról a korról, hiszen aki ismeri a divat történetét, annak beazonosítható, ha más nem, akkor legalább a kor, amikor ez a ruha készült. Az alapanyaga, ha van benne címke, hogyha csak a szabását látjuk, akkor is mesél annak a korszaknak a ruhakészítési szokásairól. Például, hogy egyedi darab-e, vagy tömeggyártott konfekciódarab, aztán arról, hogy milyen alapanyagokból, milyen technikával készül, az utal arra, hogy valószínűleg kiviselte, hiszen nyilván egy nagyon míves, nagyon díszített, nagyon drága alapanyagokból, vagy nagyon időigényes technikával készült ruha, az feltehetőleg a társadalmi rétegek valamelyik magasabb régiójába visz minket. Beszél az alkalomról, amikor viselték, hiszen egy estei ruhát meg lehet különböztetni, mondjuk egy áli ruhát meg lehet különböztetni egy nappali ruhától, vagy egy olyantól, amiben munkát végeztek. Tehát rengeteg mindenről, az adott korszak társadalmi, gazdasági szituációjáról, akár politikai, hatalmi viszonyairól, hiszen az sem mindegy, hogy a politika mikor, hogyan szólt bele az emberek életébe, és ezen keresztül az öltözködésébe is. Tehát mondjuk, amikor az államosítás volt, akkor hirtelen megszűnnek a divatszalonok, és jön valami tömeggyártott konfekció hirtelen, és ez nagyon is kézzelfogható a ruhákon keresztül.
Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban. Vendégem dr. Szatmári Judit Anna, a Divat és Város című kiállítás kurátora. Ez az Intermezzo Budapesten a Kiscelli Múzeumban látható a Divat és Város című kiállítás, melynek kurátora dr. Szatmári Judit Anna, aki egyébként itt van velünk. Hogyan alakul ki a divat? Milyen folyamaton megy keresztül? Ki dönti el, hogy mi legyen a divat? Van-e ennek valamiféle szabályrendszere?
Hát ha ezt tudnánk, akkor okosak lennénk, igaz? Ez az egyik legnehezebb kérdés. Én úgy érzem, a divat az a legtisztább tükre a kor szellemének. Tehát az, hogy ki dönti el, az egyébként koronként szintén változik. Az, aki abban az adott korban, abban a meghatározó pozícióban van, hogy ezt megtegye. Évszázadokon keresztül, hosszú-hosszú évszázadokon keresztül a királyi udvarok, vagy elsősorban a francia királyi udvar volt a meghatározó. De a 19. század közepén, tehát éppen abban az időszakban, amikor a mi kiállításunk kezdő dátuma, Budapest egyesítése is megtörténik, akkor már átalakult ez a folyamat, és olyan szabómesterek váltak Párizsban divat tervezővé, akik képesek voltak irányítani a divatot és a divat változásokat. Tehát a 19. század második felétől kezdve ez az úgynevezett haute couture rendszer alakult ki, ami az haute couture az mai napig létezik, talán van, akinek ismerős ez a szó, ugye magas szabászatot jelent. Ez akkor egy terjesztési rendszert is jelentett, amiben a magyar, a pesti szabók is részt vettek, vagy szalonvezetők ki Párizsba, és mintadarabokat vásárolhattak, és utána ők is elkészítették. Tehát a mi korszakunkban már a szakemberek irányítják a divatot, tehát olyan divat szalonok, szalonvezetők, akik divat tervezővé léptek elő, és ennek a hátterében viszont nagyon komoly ipari fejlődés és gazdasági fejlődés van, hiszen ez már az ipari forradalom után van, amikor az alapanyagokat géppel lehet tömeggyártani, tehát sokkal több az alapanyag, és sokkal nagyobb az a kreativitás, ami szükséges a ruhák megálmodásához. És ugye onnantól kezdve ezek a divat tervező egyéniségek, azok, akik rezonálnak a változásokra folyamatosan, és nyilvánvaló ez egy nemzetközi rendszer, tehát ebben Magyarország csak egy a sok közül. Nyilván az itt dolgozó tervezők, vagy itt alkotó művészek, azok azért mindig rezonáltak az itt zajló folyamatokra is. Tehát nem volt elég Párizsra vagy Londonra figyelni, hanem hozzá kellett tenni azt, ami itt jellegzetes, ami itt más.
Az köztudott, hogy Párizs vagy éppen Róma a divat fellegvára, de volt-e olyan az elmúlt 150 évben, amikor Budapest irányította a divatot? Volt-e olyan elem, amit mi terjesztettünk el mondjuk a világban, vagy legalább Európában?
Hát Budapest azért azt be kell vallani, hogy nagy nemzetközi központja sosem volt a divatnak, de azért voltak pillanatok, amikor ránk figyeltek. Tehát egyrészt a díszmagyar az egy olyan jellegzetes öltözékforma, ami máshol ebben a formában nem létezett. és Magyarországon nagyon sokáig jelen volt. Tehát itt volt a millennium, itt volt a koronázás, és még a két világháború közt is viselte a nemesség ezt a speciális öltözéket, ami már nagyon távol volt akkoriban a hétköznapi öltözködéstől. Egyébként Magyarországon is, csak a nagy ünnepi alkalmakra vették föl azokat a családi darabokat, nemesi viseletnek a darabjait, amik viszont abszolút helyi jellegzetesség. És ez például a katonai egyenruhákra, tehát a huszár egyenruha, meg egyéb azért az Magyarországról terjedt el. És a másik pont, amit kiemelnék, az a 30-as években a magyaros divatnak a felfutása és Tüdős Klárának a hatása, aki egy nagyon tehetséges tervező volt. Akkoriban egyébként Magyarországon a tervezés, tehát nem a szabóság vagy a szalonok, hanem maga a divat tervezés az még azért gyerekcipőben járt, és Tüdős Klára ebben egy nagyon jelentős lépés volt, és ugye magyaros divatot nem lehetett Párizsban tervezni. Tehát az egy olyan jellegzetes helyi változata az egyébként aktuális divatvonalaknak, ami csak itt volt, és ami Párizs figyelmét is felkeltette. Tehát jöttek a legismertebb, ez a Schiaparelli, Main Boucher, Molyneux, tehát olyan divattervezők jöttek Párizsból ide mintákat gyűjteni, meg inspirációt gyűjteni, akik az akkori divatvilág csúcsát jelentették, mert felfigyeltek arra, hogy itt van egy olyan mintavilág, egy mintakincs, ami érdemes arra, hogy egyébként is az Art Deco világával passzol, és érdemes arra, hogy inspirációként szolgáljon. Úgyhogy ez mindenképp egy ilyen időszak volt, és hát aztán ugye a szocializmus idején pedig az információ hiány, vagy hát ugye az eltérő fejlődési irány hozta azt, hogy a magyar divattervezőknek itt kellett a lehetőségekhez mérten megtervezni a lehető legjobb darabokat. Ugye akkoriban Dior, Yves Saint Laurent, tehát olyan nevek vannak Párizsban, és olyan műalkotások születnek még akkor is Párizsban a megelőző időszaknak a kézműiparára alapulva, amikor itt Magyarországon a gyárakban kell a tervezőknek helytállni, és mégis alkotni azok közt a keretek közt. Tehát ők is azért létrehozták a saját értékeinket azok közt a körülmények közt, ami azért nagyon más volt, mint a korszak nemzetközi divatja, vagy legalábbis hát más volt, mondjuk úgy nem nagyon más, hiszen nekik is éppen az volt a céljuk, hogy ahhoz próbáljanak közelíteni, de a lehetőségek azok nagyon komoly keretet szabtak annak, hogy ebből mi valósulhatott meg.
Köszönöm szépen, jövünk vissza, beszélgettünk még Budapest divat történetének elmúlt másfél évszázadáról dr. Szatmári Judit Annával, a Divat és Város című kiállítás kurátorával. Az Intermezzo vendége dr. Szatmári Judit Anna, a Divat és Város című kiállítás kurátora. Ez a kiállítás a Kiscelli Múzeumban látható. A főváros 150. születésnapja alkalmából nyílt meg. Árulj el nekem, hogy kik voltak azok a divattervezők Magyarországon, akik meghatározták a hazai divatot? Kik voltak azok a neves szabómesterek, szakemberek? Esetleg társasági hölgyek?
Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és nagyon örülök, hogy úgy kérdezte, hogy szabómestereket is belefoglalt, hiszen itt a 45 az egy nagy választó vonal, illetve hát igazából már 40, 38-40, ahogy jön egyre inkább a háború szele, az kezdi ellehetetleníteni és elmosni azt a lehetőséget, ami addig, vagy azt a rendszert, ami addig működött a divatban, ez a párizsi divat utánzására épülő szabóság, és utána pedig 1948-tól emelték főiskolai rangra a mai MOMÉ-t, tehát az akkori iparművészeti főiskolát, és akkor pedig ott indult be a tervezőképzés, ami viszont egy teljesen más irányt jelentett, tehát ott nem szabóság volt, hanem művészképzés. És mind a kettőnek megvoltak ugyanakkor a maguk jelentős személyiségei. Én mindenképpen kiemelném 1903-at, amikor ketté vált a férfi és a női ipartestület, mert hogy ipartestületekbe kellett a mestereknek belépni. És ennek a vezetői voltak Zsirárdi József, aki Zita királyné koronázási ruháját is készítette, illetve az utolsó magyar király koronázásra körülbelül 50 női dísz magyart készített vagy alakított át. Utána pedig Holzer Sándor, akit mindenképp említenék, akinek már a millenniumkor áruháza volt a szabósága mellett, tehát ő átlépett egy szintet, és ő már akkor árult kész ruhákat is, elsősorban kabátokat, felöltőket, hiszen a többi ruha akkor még méretre készült, megtartotta ezt a szalon vonalat is, de túllépett ezen, és aztán neki a családja vitte tovább ezt az irányt. Aztán Goldberger Leo, aki a textilgyártásban a műsejem gyártással nemzetközi sikereket érte a két világháború között, Tüdőskára, akit már említettem, és hát számtalan név volt, Fischer Júlia, Neumann Berta, a Vékei szalon, rengeteg szalonja volt akkoriban Budapestnek. Ez volt a jellegzetes, hiszen kész ruhát a két világháború közt nem árultak. Viszont a háború után, az iparművész képzés beindulása után pedig létrehozták az úgynevezett divatközpontot, később ruhaipari tervezővállalatot, illetve még később a Magyar Divatintézetnek hívták, talán így ismerik a legtöbben. Uh-huh. Hát ott olyan tervezők dolgoztak, mint Lendvai Ilona, Nádor Vera, Vámos Magda, Bruckner Anna, Erhász Magda, tehát rengeteg kiváló tervező, minden területen Mészáros Éva a férfi ruha tervezője volt ennek a vállalatnak, és hát más nagy gyárak is, ott volt a Május egy ruhagyár, és hát természetesen ennek a korszaknak a két kiemelt szalonja volt a Váci utcai Rothschild szalon, illetve a Budapest szalon. Ugye Rothschild Klára volt a névadója és vezetője. Ő volt egyébként az egyetlen, aki át tudta menteni ezt a szalonvilágot, akinek megengedték, hogy átmentse a szalonvilágot, és aki továbbra is kijárt Párizsba, épp úgy, mint a háború előtt. De a Budapest szalon is méretes egyedi szalon volt, ott Ökrös Zsuzsa, Désenikő, később Rózsa Tünde és Borszéki Vita voltak a tervezők, tehát minden, ez most csak amit felsoroltam, ez vagy 40 év, ha nem több, úgyhogy minden korszaknak megvolt a maga vezető, vagy éppen fiatal, feltörekvő tehetsége. Nagyon sok tehetséges tervezőnk volt.
De ugye az nem igaz, hogy minden beépíthető Magyarországon, Budapesten, ami külföldön sikeres. Tehát meghatározható-e az a kör, hogy mi az, amit itt Budapesten is szeretnek az emberek, hordanak, viselnek, tehát hogy ehhez érzék kell, hogy valaki ezt úgy le tudja valahogy tapogatni, vagy sokkal inkább tudás, tehát ez megfogható, megfogalmazható, hogy működik?
Ez is minden korszakban más, hogy mit veszünk át, és mi lesz itthon sikeres. A két világháború közt az volt a jellemző, hogy a nagyon-nagyon feltűnő, nagyon szezonális darabokat nem merték behozni a pesti szalonvezetők, mert féltek attól, hogy az emberek kicsit hosszabb távra kénytelenek itt tervezni, tehát pici átalakítással legyen az jó még egy pár évig az a ruha. Tehát például a nagyon merész, nagyon feltűnő darabokat akkor szájt leginkább az amerikaiak vették, akik korlátlan mennyiségű pénzzel rendelkeztek, tehát itt azért a Magyarország anyagi lehetőségei, vagy a magyar emberek anyagi lehetőségei mindig egy picit tükröződtek abban, hogy a divatban is óvatosabbak, inkább az időtálló formákra, vagy a nem túl merész darabokra szavaztak akkoriban. Aztán később ugye az, hát ami volt, ugye abból lehetett válogatni, de akkor is nagyon sokan például átalakítottak, tehát nagyon sok szabó mester azért működött kisiparosként tovább, és szinte minden családnak volt egy megbízható szabója, aki azért átalakította a ruhákat, és még varázsolt belőlük akkor is egy kis eleganciát, amikor a boltban éppen nem ezt propagált a politika, és nem azt lehetett kapni. Úgyhogy én azért azt látom, hogy nagyon sokáig nagyon kiszínomult és elegáns Budapest, és utána pedig nagyon sokszínűvé válik. Tehát én most is azt látom, hogy nagyon sok kreatív fiatal tervező nagyon sokféle irányt ad, amiből lehet válogatni. Úgyhogy az, hogy mi itt a helyi jellegzetesség, és mi az a stílus, azon szerintem mindannyian dolgozunk. Tehát az a cél, és egyébként a kiállításnak is az a célja, minden divat kiállítás, az hozzátesz valamit ahhoz a tudatossághoz, ami az emberekben ki kell, hogy alakuljon ahhoz, hogy keressék a saját stílusukat, illetve hogy jobban megtalálják. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kiállításnak is ez az egyik legfontosabb üzenete, hogy az ember próbáljon tudatosan választani öltözéket, tudatosan gondolkodni arról, hogy az mit üzen ő róla.
Jövünk vissza, szó lesz még a kiállításról, hogy például hány teljes öltözék látható, illetve mi mindent mutatnak be a Divat és Város című kiállításon. Vendégem dr. Szatmári Judit Anna, kurátor itt az Intermezzóban. Az Intermezzo vendége dr. Szatmári Judit Anna, a Divat és Város című kiállítás kurátora. Ez egy egyedülálló divattörténeti kiállítás a Kiscelli Múzeumban. Hány öltözet látható, illetve hogyan válogatta mindezt össze? Milyen szempontok alapján?
Hát rengeteg sok. 120 teljes öltözék látható a kiállításon, és én úgy válogattam ezt össze, hogy minden évhez legyen tárgyunk, legyen kapcsolva valami. Nem mindig az adott évből származik az adott ruha, hiszen nem is mindig tudjuk, hogy egy ruha pontosan mikor készült. Nyilván egy-két év mozgásával lehet őket datálni, de minden évben az a kiválasztott hívószó, ami akkor fontos volt, vagy ami akkor történt, vagy ami akkor változott. Például megnyílt a korcsolya pálya a Városligetben. És akkor ott korcsolyázó báli táncrendek, korcsolya cipő, olyan pelerin, olyan bélelt téli prémes pelerin, amit akkoriban viselhettek, az látható. Tehát így kell elképzelni ezt a kiállítást, és ez megy egészen 1873-tól 2000-ig. Tehát akkor ér véget ez a kronológikus válogatás, de nem kronológikusan lesznek kiállítva, hogy ezt nem mondom meg, mert az érjen mindenkit meglepetés.
Nem is kell mindent elárulni.
Hiszen ugye a Kiscelli Múzeum templomtere az egy fantasztikus tér, aki már volt ott, az talán tudja, egy hatalmas belmagasságú, csupasz téglafalakkal ható romtemplom, és ebbe a látvány nálunk is izgalmas lesz. Tehát nem egy kronológikus kiállítást fognak találni a látogatók, de egyébként, ha végig keresgélnék az évszámokat, akkor mindenhez találnának tárgyat, de ez a válogatás volt az elv 2000-ig, és utána pedig a kortárs időszakra olyan ruhákat válogattam kortárs tervezőktől, ahol megjelenik Budapest, vagy Budapestnek valamilyen jellemző vonása, mint inspiráció, tehát egy-egy épület részlete, vagy éppen a sokszínűség, az emberek sokszínűsége itt a városban. Tehát rengeteg inspirációt nyújt a tervezőknek, és tényleg szinte minden ismert névtől könnyű volt találni olyan ruhát, aminek köze van Budapesthez. Illetve még van egy picike részleg így a kortárs világot leképezően, az pedig a future-re vonatkozik, tehát Budapestnek a divatnak a jövőjére. Nem futurisztikus dolgokat kell itt elképzelni, hanem olyan ruhákat, ahol valamilyen új utakat keresnek a fenntarthatóság jegyében a tervezők, tehát különleges újra felhasznált anyagokkal dolgoztak, vagy éppen upcyclinggal, tehát olyan feltuningolásával régebbi daraboknak, ami által új érték keletkezik, és ezek tovább hordhatók, tovább használhatók. Ezekre is mutatunk példát, de persze a jövőt azt mi sem látjuk, úgyhogy nem tudjuk pontosan, hogy milyen lesz, de most ezek azok az utak, amiken ugye a divatipar elindult, és ezt is szerettük volna bemutatni.
Illetve különböző divatkiegészítőket, dokumentumokat és egyéb tárgyakat is megnézhet majd a közönség. De ha jól tudom, akkor a tárlatot népszerűsítő kampány középpontjában három olyan nő áll, aki emblematikus, meghatároz egy bizonyos korszakot. Tehát az egyik például Pataki Ági, aztán ott van Epres Panni, vagy éppen Akszente Vanessa is.
Így van. Hát ugye őket nem hagyhatjuk ki, mert fantasztikusan hálásak vagyunk, hogy elvállalták azt, hogy az arcai legyenek ennek a kiállításnak. Nagyon, nagyon szerettük volna úgy hirdetni ezt a kiállítást, mint ahogy egy divatlap címlap fotóját ismerik az emberek, tehát hogy az köszönjön vissza, és ehhez ugye címlaplányokat kellett találnunk, és hát ők ugye mindannyian fantasztikus címlapokon szerepeltek, tényleg a legnevesebb magyar és nemzetközi lapoknak a címlapján, viszont együtt még sosem szerepeltek, hiszen nekünk ugye éppen az volt a fontos, hogy az idő múlását, tehát azt is érzékeltessük ezen a címlapon, hogy valóban, hát 150 évet nem tudunk természetesen, de hogy legalább amennyit tudunk, azt érzékeltessük, hogy bizony minden korszaknak megvoltak a kiemelkedő személyiségei. Ugyanakkor viszont ők azt hiszem, hogy valódi példaképek nem csak a szépségükkel, vagy a modellként való professzionalizmusukkal, hanem emberileg is mindannyian példaképek lehetnek a számunkra, és hát nyilván nagyon ismertek is, ismert modellek, ismert arcok, és ismert emberek. Azt hiszem, hogy így együtt működik ez a dolog, mert hogy a divat azért az én olvasatomban, vagy a kiállítás olvasatában is nem valami fajta elvont dolog, aminek semmi köze a valósághoz, vagy a valós emberekhez, hanem éppen az a lényeg, amit hordtak is belőle, ami működött, ami mindannyiunk életében jelen van. És azáltal, hogy valódi emberek, arcok a kiállításnak az arcai, vagy hát a hívó, nem szavai, hanem emberei, az azt is szeretné érzékeltetni, hogy ezt érezzük mi is emberinek, vagy magunkénak, és nem valami fajta ilyen elvont múzeumi tárgyaknak lássuk a ruhákat, hanem gondoljunk bele abba, hogy azokban emberek élték le az életüket, vagy valamilyen alkalmat. Uh-huh. És azt próbáljuk elképzelni, és ez közelebb is hozza a kiállítás tárgyait is magunkhoz, illetve ismét csak arra irányítja a figyelmet, hogy mi is minden nap ezt tesszük. Tehát minden nap részesei vagyunk ennek az öltözködés által, ennek a folyamatos a divatnak is, de az üzenetnek is, amit az öltözködés által lehet közvetíteni.
Árulj el nekem, hogy mennyire kellett magát fékezni, hogy befejezze a kiállítás, mert valamiért az az érzésem, hogy sokkal nagyobb ez a dimenzió, tehát hogy valójában sokkal több öltözéket, sokkal több tárgyat is megmutathatott volna, de hát itt volt ugye egy keret, ami mindig van, időhely, ugye mindenféle szempontból érvényesíthető ez. Szóval, hogy önnek azért nagyon szorosan meg kellett határozni azt, hogy mégis mi az, amit bemutat.
Ez így van. Ez egy kőkemény munka, és én még így is félek attól, hogy túl sok látnivaló lesz, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy többször jöjjön vissza, mert gondolkodtunk azon, hogy olyan jegy kéne, amivel kétszer is be lehet lépni. Szóval tényleg sok. Hát 150 évet nem lehet 10 darabbal bemutatni, illetve lehet, azt is lehet a 10 legemblematikusabbal, de hát azért itt egy ennél jóval nagyobb, átfogóbb kiállítás volt a cél. Az tényleg az a cél, hogy aki ide bejön, az valóban megismerje, hogy mi történt itt. És hát nagyon sok minden történt. Tehát itt ugye folyamatosan a történelmi eseményeket, a nagy történelmi változásokat is le kell képezni ruhában. Tehát azért mondtam talán az elején, hogy nem csak divatváltozásokat lehet itt majd látni, hanem azt is, hogy nem tudom, milyen nyomot hagyott a tanácsköztársaság, vagy milyen nyomot hagyott egy koronázás. Tehát hogyan változott utána mondjuk a társadalmi berendezkedés. Ezek mind benne vannak ezekben a ruhákban. Hát nagyon nehéz volt válogatni és fékezni magam, mert már csak azért is, mert a gyűjtemény is nagyon gazdag. Tehát szinte mindegyik ruha mellé tudnék még egyet tenni, amelyik még izgalmasabbá tenni a kiállítást, de tényleg muszáj kereteket szabni, úgyhogy igyekeztem. Szerencsére a templom tér az nálunk 600 négyzetméter, úgyhogy azért helyem az van, de tele lesz. Sok látnivaló lesz, az biztos.
Meddig látogatható a kiállítás?
2024 április közepéig, tehát április 14-én.
Nagyszerű, hát akkor még van idő bőven. Egy utolsó kérdést engedje meg nekem, hogy mennyire követi a divatot?
Én inkább úgy követem, mint információ. Tehát figyelem azt, hogy mik az újdonságok, mik az irányok. Enélkül nem lehet a múltat sem értelmezni. Tehát én azt mondom, hogy nekem ez feladatom, hogy értsem a mai világot is, amennyire tőlem telik. De a hétköznapi öltözködésemben, tehát az én saját életemben, most egy kicsit úgy működöm, mint a 19. században a férfiak, amikor ugye sötét öltöny, fehér ing volt a biztos választás majdnem minden alkalomra, hiszen ugye ez azt kommunikálta, hogy a férfiaknak valami más a fontos, tehát ők a munkájukra koncentrálnak, meg az üzletre, meg a vagyonra, meg a politikára, meg a komoly dolgokra. Hát most egy picit én is így vagyok, csak nekem a divat a komoly dolog. Úgyhogy,
hát a kiállítás most, ugye? Biztos.
Igen, tehát én most egy kicsit ilyen robotüzemmódban öltözködöm, a fekete-fehér minden mindennel passzol, de hát természetesen azért nekem is van egy jó néhány olyan darabom, ami magyar tervezőktől van, és amiket mondjuk azért még mindig elő lehet venni a különleges alkalmakra, mint például egy kiállítás megnyitó. Úgyhogy én most egy picit félre kellett, hogy tegyem a kreativitást, meg a játékosságot, ami az öltözködést, az enyémet illeti, mert most a bábuk öltöztetése és a kiállítás tervezése volt a fókuszban. Úgyhogy ez is egy kép, ez is egy tükör, hogy mi a fontos, mi az üzenet.
Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy minél többen látogassanak el önökhöz, és hát topzódjanak a divat színességében. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm a lehetőséget is, és nagyon nagy szeretettel várjuk a látogatókat. Valóban minél többen jönnek, annál jobban örülünk.
Hiszen ezzel is ünneplik a főváros 150. születésnapját.
Így van. Szeretettel várunk mindenkit a kiállításon.
Dr. Szatmári Judit Anna, kurátor volt a vendégem itt az Intermezzóban.